Kedves gyülekezet, egész negyed évben és a múlt negyed évben is az evangéliumokat olvashatjuk. Ez nagyon különleges, ugye talán én 33 éve járok körülbelül a gyülekezetbe, de talán még nem volt soha olyan, hogy két negyed évben egymás után evangéliumokat olvasunk. Ugye Márk evangéliuma volt az előző negyed évben, és most János evangéliuma. Ugye tudjuk, hogy kiegészítik egymást az evangéliumok. És a mai alkalommal egy néhány mondatot szeretnék idézni Jézustól, szintén János evangéliumából. Ez lenne az alapigénk, nagyon, nagyon megrázó, nagyon mélységes mondat, nem sokkal Jézus kereszt halála előtt, előre tekint az ő áldozatára, és ezt mondja Jézus, János evangéliuma 12. fejezet 27. versében. Tehát ez lesz az alapigénk, János evangéliuma 12. fejezet 27. verse. Tehát Jézus előre tekint az ő kereszt áldozatára, és nagyon különleges ez a néhány mondat, ez a három mondat, amit olvashatunk János evangéliumában. Egy kis fordítási helyesbítésre szorul majd, úgy fogom olvasni. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért az óráért jöttem. Ez a pontosabb fordítás, még egyszer olvasom. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért az óráért jöttem. Ugye értjük, hogy milyen háborgásról van itt szó, mi volt a kettős érzés Jézusban. Az volt a kettős érzés, hogy rettegett ettől az órától, azt mondta, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától, de ott volt a másik énje, ezért az óráért jöttem. Hogyha ebben az órában nem áll helyt Jézus, akkor az ember megmentése szempontjából hiába való lett volna az egész addigi küzdelmes, példamutató élete. Tudjuk, hogy Jézus élete, amíg itt élt a Földön, példa számunkra, hogy Isten segítségével, a Szentlélek jelenlétével, erejével lehet bűn természetében is, bűnrehajló természetben is igaz életet élni. Mindenképpen példa számunkra Jézus bűntelen, tiszta élete emberként, de hiába való lett volna a mi örök életünk szempontjából, hogyha ezt az utolsó órát nem győztesen hozza meg Jézus, mert akkor mi elvesztünk volna, mert nem tudunk igaz életet élni. Mire megismerjük az Istent, és tényleg tanuljuk azt, hogy hogyan lehet Istennel együtt győzni a bűnök felett, nagyon-nagyon sok bűnt elkövetünk, magunkat is nagyon mérgezzük, meg mások életét is mérgezzük, és ha Jézus helyettes áldozata nem történt volna meg, akkor mi nem nyerhetnénk el az örök életet. De lássuk meg, és csengjen a fülünkbe, amikor esetleg könnyedebbek vagyunk egy-egy jellemhibánkkal, vagy bűnünkkel, vagy mulasztásunkkal kapcsolatban, hogy Jézusnak nagy küzdelmébe került. Azt mondta nem sokkal még a keresztáldozat előtt is, azt kérte, háborgott a lelke, és azt kérte az atyától, hogyha lehet, mentse meg ettől az órától. De ott volt benne, hogy ezért az óráért jött Isten és ember egyaránt megvolt Jézusban. Az alapigénk után szeretném most az Isten tisztelet keretébe, hogy betekintsünk Jézus helyettes áldozatának a mélységébe. Tudjuk, hogy egy örökké valóságon át fogjuk majd tanulmányozni, és próbáljuk megérteni ezt a hatalmas áldozatot, amit az Atya, a Fiú, de mondhatni, hogy a Szentlélek is, együtt meghoztak, igazán csak próbáljuk megérteni földi életünkben, de én bízom benne, hogy segítséget jelent számunkra majd ez az óra is, és ne lepődjünk meg, nem úrvacsorai istentisztelet van, nem úrvacsora előtti héten vagyunk, de tudjuk, hogy szükségünk van arra, hogy szemléljük Jézust, hiszen emberi természetben vagyunk, itt a bűnvilágában vagyunk, és napról napra nagy kísértést jelent számunkra, hogy megfeledkezzünk arról a nagy áldozatról és arról a nagy segítségről, amit Jézusnak köszönhetünk. Segítségül hívom most a Biblia mellett a Jézus élete című könyvünket, gondolom, hogy mindannyiunknak megvan. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy olvassuk a Biblia mellett, nagy segítség, összefüggéseket megláttat, és a mai istentisztelet vázát is segítségként kaptam a Jézus életéből. Talán néztem is, az elmúlt negyed évben sem foglalkoztunk konkrétan vele, de ebben a negyed évben sem, Jézus utolsó óráival a kereszten. Ugye Márk evangéliumában is tanultuk, hogy 6 órát töltött Jézus a kereszten. Ugye reggel 9 órakor kezdődött a keresztre feszítés, és délután 3 órakor halt meg Jézus a kereszten, ami bűneinkért, és hozta meg az utolsó órának ezt a hatalmas áldozatát, ami lehetőséget nyújt nekünk, hogy elnyerjük bűnre hajló emberek és bűnös emberek az örök életet. Ebben az órában most végignéznénk a keresztre feszítésnek bizonyos mozzanatait. Tudjuk, hogy Jézus még szólt a keresztről is az emberekhez, illetve szólt az atyához is. Nem tudom, hogy emlékeztek-e. Több evangélium jegyzi föl, ugye Márk evangéliuma nem, de 3 ilyen szava vagy mondata fel van jegyezve Lukács evangéliumában, 3 János evangéliumában, amivel most a negyedében foglalkozunk, és 1 Máté evangéliumában. Szeretnélek kérdezni benneteket, hogy emlékeztek-e bármire is, még ha nem is pontosan tudjátok idézni, mi hangzott el a kereszten Jézus szájáról. Emlékszem, hogy nagyon-nagyon régen, amikor kezdtem még a Bibliával foglalkozni, egy katolikus kis csoportba jártam, és ott egy fiatal katolikus pap volt, és olyan különleges volt, hogy őt annyira megérintette Jézusnak a küzdelme, hogyha nem is a legjobb formában, de egy ilyen rockmisét szervezett, és az volt ennek a címe, hogy Jézus 7 szava a kereszten. Ugye én bennem nem sok minden maradt meg, de a fülembe csengett még így 30-40 év után is Jézus 7 szava a kereszten. Hát ugye ebből nem minden szó, 2 szó a többi mondat, de szerintem bibliaismerőként sem biztos, hogy emlékszünk arra, hogy milyen szavak, milyen mondatok hangoztak el, és ennek milyen jelentősége és tanítása van számunkra. Ha segítenétek egy kicsit, bátran szólhattok, hogy mire emlékeztek Jézus a kereszten, mit mondott?
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszik.
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tökéletes. Még időrendben is ez volt a legelső, majd néhány mondatot idézünk a Jézus életéből is, picit, hogy még jobban bele tudjuk helyezni magunkat ebben a helyzetben. Igen, ez szó szerint ez volt a legelső. Aztán, amivel foglalkoztunk az elmúlt negyed évben Márk evangéliuma kapcsán is, hogy milyen különleges, hogy kiegészítik egymást az evangéliumok, és hogy a Lator megtérését mennyire láthatjuk, milyen szépen kibontakozik az evangéliumokban, és több evangélium is lett idézve. Emlékeztek ott 2 mondat is, illetve Jézus részéről, bocsánat, 1 a Lator részéről, 1 Jézus részéről. Emlékeztek, hogy mit mondott, amit
szint... Neked ma, hogy belemettel a
parancsolatba. Igen, igen, ez is kis pontosítás. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Igen, ez volt a másik. És emlékeztek-e, mi volt még? Igen? Szomjazom. Igen, ennek is... Ma mondom neked, igen, hogy majd velem leszel, mert ő sem volt a paradicsomba. Igen, igen, továbbugrottunk, és nagyon fontos ez az egyetlen egy szó is, hogy szomjazom, majd ezen is el fogunk gondolkodni, hogy Jézus ezt kimondta, hogy vajon miért mondta ki. Igen, szomjazom. Igen. 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 Asszony, imhol a te fiad, imhol a te anyád. Igen, ez volt a harmadik időrendben. És ami nagyon különleges, hogy Jézus a kereszten nem magával foglalkozott idézőjelbe csupán, a maga hatalmas küzdelmével, hanem másokkal törődött. Ezt láthatjuk mind a három mondatában Jézusnak, de majd egyen-egyenként olvasunk róla. Ez is számunkra nagy-nagy tanítás. Sokszor mi felmentjük magunkat, ha nagy küzdelmünk van, hogy nem foglalkozunk mással, mert nekem olyan terhem van, hogy én meg sem látom a másikét, és lehet, hogy segíthetnék a másiknak valamit, de annyira belefeledkezem a saját terhembe, hogy nem veszem észre a körülöttöm levőknek a nyomarát, pedig lehet, hogy segíthetnék. Jézus még a kereszten is észrevette másoknak a szükségletét, és a szenvedése közepett, amit fel nem tudunk fogni, akkor is törődött velük. Tehát három volt, amikor egyértelmű, hogy másokkal törődött, és utána következik a négy, abból az egyik a szomjúhozom, és gyors egymás utánban jönnek egyébként ezek a kiáltások. Segítek nektek, nem nehéz. Igen, 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 én Istenem, miért hagytál el engem? Igen, utána volt a szomjúhozom, és utána még két elvégeztetett, vagy bevégeztetett, és a legutolsó mondat. Igen, igen, atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Igen, így az időrend is megvan. Próbáltam először magamtól a Bibliából minden egyes evangéliumot végignéztem, és kiírtam, illetve bocsánat, úgy írtam ki, hogy inkább az időrendi sorrendet a Jézus élete kapcsán, de azért logikusan a Biblia alapján is ezt ki lehet következtetni. De milyen különleges, hogy a végső szavai Jézusnak mondhatni, hogy kettő János evangéliumában van, egy Máté evangéliumában, egy Lukács evangéliumában, tehát hogy három evangélistának is köszönhetjük, hogy a legvégső szavai, mondatai leírva találtattak a Bibliában Jézusnak. Most minden egyes mondathoz egy kis segítséget olvasnánk, ami még inkább elmélyíti bennünk, hogy min is ment keresztül Jézus. Olvassuk az első mondata Jézusnak. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ezt Lukács evangéliumában találhatjuk. Lukács evangélium a 23. fejezet 34. versében, és a Jézus életéből a 652. oldalról szeretnék olvasni néhány mondatot. Tudjátok-e, hogy mikor hangzott el ez a mondat? Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hogy mi történt éppen akkor?
Kérdik, hogy szálljunk a keresztül?
Igen, egyébként, ami nagyon különleges és nagyon szomorú, hogy gúnyolódások voltak végig Jézus irányában, amelyek tényleg arra irányultak, Máté evangélista jegyzi főleg, de Lukács evangélista is, arra irányultak, hogy szálljon le Jézus a keresztről, úgy bizonyítsa istenségét, ha Isten fia, mentse meg magát és szálljon le a keresztről. Tehát ezzel ostrogolták. Igaz, ezt nem is nagyon tudhatjuk, de segít a Jézus élete című könyv, 652. oldalon olvassuk. Mi alatt a katonák szörnyű munkájukat végezték, mármint a keresztre feszítés, a szögek, szögelés, Jézus így imádkozott ellenségeiért. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Saját szenvedései helyett Jézus gondolatait kínzóinak bűnei és az a rettenetes büntetés foglalkoztatja, amelyben majd részük lesz. Nem átkozta meg a katonákat, akik durván bántak vele. Isten bosszúállását sem kérte a papokra és a főemberekre, akik kárörömet éreztek szándékuk megvalósulásakor. Krisztus szánta őket tudatlanságuk és bűnös voltuk miatt. Szánta őket tudatlanságuk és bűnös voltuk miatt. Ugye a katonáknál inkább a tudatlanságot nézhetjük, gondolhatjuk, a papoknál és a főembereknél viszont a bűnös voltukat. Jézus arra tekintett, hogy ha ők ebben megmaradnak ezen az úton, akkor el fognak veszni, nem lesznek az örök élet részesei. Hiába hozza meg ő a helyettes áldozatot. Ha ők ezt nem látják be, ha nem ismerik fel, nem ismerik meg, akkor örökre nem lesznek majd. Döbbenetes ebbe belegondolni is, hogy ott van, keresztre szegezik, szenved, és azokat sajnálja, akik ezt teszik vele, illetve a gúnyolódás az gondolom, hogy folyamatos volt. Azt olvassuk a Bibliában is, hogy Zsoltárokban is, és a messiási proféciákban, hogy bámultak rá, és csúfolták. Tehát ezek voltak a visszatérő mondatok. Nyilván Sátán sugalta, hogy szálljon le a keresztről, hiszen pont ezért az óráért jött Jézus. Hát nem volt szabad leszállni a keresztről, hiszen értünk, ami bűneinkért ment a keresztre, és halt meg a kereszten. A második mondat, ugye, ami a megtérő Lator felé irányult, a 657. oldalon olvashatjuk, icipicit, hogy a szövegkörnyezetet is értsük, kicsit hosszabban fogom olvasni, de nem nagyon hosszan. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva, ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek aba bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hangja reménységet, de ugyanakkor félelmet is kifejez, mikor ez a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát. Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, mely tele volt szeretettel, könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondja neki. Bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Most kicsit megállok. Ha belegondolunk itt is a helyzetben, hogy összetörve, kigúnyolva Jézus, de mindenképpen mindannyian összetörve a latrok is, ott voltak, ott fügtek fenn a kereszten, és ahogy olvassuk, hogy a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát. Mennyire megrendítő. Tényleg, akik ezt szemlélték is, hogy az egyik haldokló a másik haldoklót úrnak ismeri el, és azt mondja, hogy emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát semmi nem mutatott arra, hogy az ő országa eljött, inkább az, hogy megsemmisült. Hol az ő országa? Hát éppen haldoklott. És ez a haldokló úrnak nevezte őt, és azt mondta, hogy ha eljön az ő országa, akkor emlékezzen meg róla. Nagyon különleges itt olvasni tényleg a kifejtést, hogy hogyan tekintettek erre az emberek, akik ott bámultak és gúnyolták. A járókelők meghallották, mikor a tolvaj úrnak szólította Jézust. A bűnbánó ember szavainak hangszíne megragadta figyelmüket. A hangszín megragadta figyelmüket. Azok, akik a kereszt tövénél Krisztus ruhadarabjai felett civakodtak, és sorsot vetettek köntösére, megálltak és figyeltek. szavaik haragos tónusa lecsillapodott. Lélegzett visszafolytva tekintettek fel Krisztusra, és várták a választ a haldokló ajkáról. El tudjuk képzelni, ugye? Tehát, hogy mennyire érződik, ha valakiben bűnbánat nyilvánul meg, hogy nem volt az biztos olyan hangos, de mégis felfigyeltek rá a hangszínre, hogy olvassuk meg, amit mondott, hogy Úrnak szólította. Minden figyelem oda irányult, vajon mit fog mondani Jézus. Mikor Krisztus kimondta az ígéret szavait, azon a sötét felhőn, amely beborítani látszott a keresztet, ragyogó és eleven világosság hatolt át. A bűnbánó tolvajt teljes békesség töltötte el, miután megbékült Istennel, és tudatára ébredt annak a ténynek, hogy Isten is megbékült vele, és elfogadta őt. Tudjuk, hogy ez volt a vigasza és öröme Jézusnak a keresztre feszítés idején a bűnbánó lator. Óriási erőt jelenthetett ez számára, és bátorítást. A következő mondat ugye anyjához és Jánoshoz szólt. Ezt János evangéliumában olvashatjuk. Nem tudom, említettem-e az előző, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez is Lukács evangéliumában található. János evangéliuma jegyzi fel ezt a dolgot, hogy anyját Jánosra bízta. János evangéliumában olvasuk 19. fejezet 26.-27. versében. Egy kis részletet is olvasok a Jézus életéből, 659. oldal. Ez is egy icipicit hosszabb lesz, de semmiképpen nem lesz fárasztó, mert mozgalmas. Mikor Jézus tekintete a keresztről végig siklott a körülötte levő sokaságon, egy személy különösképpen megragadta figyelmét. A kereszt lábánál állott anyja, akit János, a szeretett tanítvány támogatott. Olvassuk előbb, amikor látta Mária, hogy szegezik Jézust a keresztre, akkor elájult. És elvitte János, de visszahozta. Az anyja nem tudta elviselni, hogy távol maradjon fiától. János pedig, aki tudta, hogy a vég közel, ismét visszavitte őt a kereszthez. Krisztus haldoklásának órájában megemlékezett anyjáról. Belenézett fájdalomtól lesújtott arcába, azután Jánosra tekintett, és így szólt anyjához. Asszony, ím hol a te fiad? Jánosnak pedig ezt mondta, ím hol a te anyád? János megértette Krisztus szavait, és elfogadta a megbizatást. Máriát azonnal otthonába vitte, és ettől az órától kezdve gyengéden gondoskodott róla. Ó szánakozó, szerető üdvözítő, aki minden testi és lelki fájdalma és kínja között gondoskodott anyjáról. Nem volt pénze, melynek segítségével biztosíthatta volna kényelmét. Tudta azonban, hogy János szívébe zárta őt. Ezért erre a tanítványára bízta anyját értékes örökségként. Krisztus így azt adta anyjának, amire a legnagyobb szüksége volt. Jánosnak gyengéd együttérzését, aki azért szerette Máriát, mert Mária is szerette Jézust. Azzal, hogy János szent megbizatásként fogadta el Máriát, maga is nagy áldásban részesült. Mária állandóan szeretett mesterére emlékeztette őt. Krisztus gyermeki szeretetének tökéletes példája el nem homályosuló ragyogással fénylik a korszakok sötétségén át. Jézus közel 30 évig mindennapi munkájával segített elhordozni a családi otthon terheit. Most pedig még a halál tusájában sem feledkezett meg arról, hogy gondoskodjék megszomorodott özvegy anyjáról. Ugyanennek a lelkületnek kellene megmutatkoznia Urunk minden egyes tanítványában. Azoknak, akik követik Krisztust, keresztény hitükből fakadóan, kötelességüknek kell tartaniuk azt, hogy tiszteljék szüleiket és gondoskodjanak róluk. Azoknak a szülei mindig hiánytalanul megkapják a figyelmes gondoskodást és gyengéd részvétet, akik szívükben megőrizték Jézus szeretetét. Ezek voltak az úgynevezett gondoskodó mondatai Jézusnak még ott a keresztfán, és ahogy olvastam és ahogy megértettem most még mélyebben, ugye 6 órát töltött Jézus a kereszten, és több óra telt el úgy, hogy bámulták őt közelről az emberek, és csúfolták, gúnyolták, nézték szenvedését, és csak gúny irányult feléje, és az utolsó 3 óra emlékeztek, hogy feljegyzi Máté evangélista, hogy sötétség volt ott a környéken, tehát ha átszámítjuk a bibliai számítást, időszámítást, déltől 3 óráig sötétség volt azon a vidéken. Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta, hogy nem magyarázza a Biblia a sötétségnek az okát, de mire gondoltok, vagy gondolkodtatok-e rajta? Nekem most nagyon sokat jelentett, hogy olvastam és gondolkodtam a Biblián és Jézus élete kinyilatkoztatásán, hogy miért volt sötét. Az egy dolog, hogy természeti jel volt, hogy az emberek felfigyelhettek. Ugye ez hirtelen sötétség volt. Ugye az első 3 órában világosság, folyt a gúnyolódás, szemlélődés, csúfolódás, és az utolsó 3 órában sötétség. Mire gondoltok? Igen, hogy elrejtse Jézus szenvedését. Az, hogy elrejtse Jézus szenvedését, ez nyilván azt jelenti, hogy az igen nagy volt az a szenvedés. Ahogy olvassuk szintén proféciákban, hogy szinte nem emberi volt ábrázata, szinte szétszaggatták fizikailag, de lélekben is, amin keresztül ment. Tehát óriási dolog, hogy elrejtse szenvedését. És a másik dolog, gondolkodtatok rajta, nem? Hogy a sötétség még mire volt jó? Nagyon érdekes és olyan ellentmondásosnak tűnik. Gyors egymás utánban következnek Jézus végső szavai és mondatai. Ezek nagyon gyors egymás utánban. Először az hangzott el Máté evangéliuma szerint, én Istenem, miért hagytál el engemet? Igen, itt Marian segített, igen, hogy Jézus nem érezte az Atya jelenlétét, azt érezte, hogy elhagyta őt. Olvassuk itt erre, ennek a mondatnak a magyarázatát, itt a 662. oldalról. A 9. órában a sötétség felemelkedett az összegyűlt emberekről, csak a keresztet burkolt a homály. Ez jelképe volt annak a lelki kínnak és borzalomnak, amely ránehezedett Jézus szívére. Egyetlen szem sem tudott áthatolni azon a homályon, amely körülvette a keresztet, és senki sem tudta áttörni azt a még mélyebb homályt, amely beburkolta Krisztus szenvedő lelkét. Úgy látszott, hogy a haragos villámok éppen Krisztusra csaptak le, amint ott függött a kereszten. Ekkor nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Máté evangéliuma 27:46. vers. Mikor a külső sötétség megsűrűsödött az üdvözítő körül, sokan így kezdtek el kiáltozni, a menny bosszúja van rajta, Isten haragjának a nyilai találták el őt, mert Isten fiának mondotta magát. Sokan azok közül, akik hittek benne, hallották Krisztus kétségbe esett kiáltását, minden reménységüket elveszítették. Ha maga Isten is elhagyta Jézust, kibe vethetnék akkor bizalmukat követői? Megrázó ez, ugye? Tehát a Bibliából annyit tudunk, hogy 3 órán át sötétség volt ott a földön, ott abban a tartományban, de a 9. órában felszállt ez a sötétség az utolsó órában, és azt olvassuk, hogy csak a keresztet nagyon sűrű homály sötétség borította, és annyit láttak az emberek, amikor villámlás volt, hogy akkor látták Jézust a kereszten. Egyébként nem látták, sokan azt gondolták, hogy éppen most jön le a keresztről, ugye nem tudták, és még a hívők is kétségbe estek, hogy Jézus kétségbe esetten kiáltott, hogy elhagyta az Isten. Az Isten soha nem hagyta el Jézust. Tehát mindig bízott az Atyában. Ugye mondták is csúfolódásként is nekik, hogy hát bízott az Istenben, most mentse meg őt, hát mindig bízott. És hallják azt, hogy Jézus kétségbe esetten kiált többször is, miért hagytál el én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez döbbenetes, ugye? És a sötétségen is gondolkodtattak, hogy a sötétség felszáll, de a keresztet sötétség vette körül. Hát mire gondolhattak, akik nem voltak hívők arra, hogy tényleg Isten károsztatása van, tényleg vele a sötétség ott maradt a kereszten. Azt olvassuk itt a 663. oldalon, illetve bocsánat, 661. oldalon, hogy a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sötétséget, és az a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, az emberek közül senki sem volt vele. A sűrű sötétségben Isten eltakarta fia utolsó emberi lelki gyötrelmét. Engem annyira mélyen megérintett az, hogy mekkora gyötrelme lehetett Jézusnak, hogy emberileg, hogy Isten elrejtette, hogy ne gúnyolódjanak fölötte. És olyan kicsit ellentmondásosnak tűnik, de mégiscsak érthető, hogy Jézus azt mondta, hogy elhagyta az Atya. És valóban az Atya jelen volt, de semmit nem érzékelt abból Jézus. Ott voltak az angyalok is, a sötétség takarta őket. Jézus semmit nem érzékelt, és végtelenül kétségbe esetten szólt. Egyébként még ezt is kigúnyolták, ugye, a papok. Azt mondták, hogy biztos illést hívja, és még ekkor sem voltak együttérzőek. És a következő kiáltás a Jézusnak a szomjazom. Szomjazom, azt írja Ellen White itt a Jézus életében, 662. oldalon, mikor a sötétség felszállt Krisztus lesújtott lelkéről, akkor újra felélett benne a testi szenvedés érzete. És akkor kiáltott fel, hogy szomjazom. Tehát gondoljátok meg, hogy ő soha nem szólt hiába való módon, és nem panaszkodott, és bele tudunk gondolni, hogy kiáltott, hogy szomjas vagyok. Ugye, sokszor a haldoklók is azt mondják, ki nem kiáltanak ki, hogy tud, hogy szomjas vagyok,
és
ugye.
És ilyenkor a tetet az valahogy próbálkoztak a tetettel, ugye?
Hát adtak egy kis spongyán, gondolom az ecet az nem kábította, az inkább üdítette volna egy kicsit őt, vagy lehet, hogy üdítette is. Tehát gondolom óriási volt a vérveszteség, és tényleg szomjas volt, de addig nem jutott az eszébe, hogy micsoda szenvedése van, olyan nagy volt az a szenvedés, hogy biztos ti is voltatok úgy, hogy valami lelkileg annyira leterhel, vagy lefoglal, hogy egyszerűen nem is veszitek észre, hogy mondjuk nem ettetek, vagy nem aludtatok, vagy nem tudom, biztos voltatok már úgy, hogy a lelki az annyira felül írja a testit, de láthatjuk, érzékelhetjük, elhangzott a kereszten, hogy szomjazom. Tehát iszonyatos fizikai szenvedés, lelki szenvedés és fizikai szenvedés volt. De vajon hogyan jutott oda Jézus, hogy a végén mégis győzelmes kiáltás hangzott el, hogy beteljesedett vagy elvégeztetett? Hogyan győzött Jézus, amikor ilyen elkeseredett kiáltást kiáltott az Atyához? Hogyan győzött? Mert ugye az volt a következő mondata, hogy elvégeztetett. Ezt János evangélium a 10. fejezet 30. versében találjuk, és idézem Jézus életéből. A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja őt. Krisztus megismerte a mennyei Atya jellemét, igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét, és megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott neki. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az Atya elhagyta őt. Krisztus hit által győzött. Tehát ez által, hit által jutott oda a kétségbeesett kiáltástól Jézus, hogy nem hagyta el az Atya, még ha azt is érzi. Az Atya biztosította az ő ígéretéről, hogy elfogadja őt, és ő ebbe kapaszkodott, az Atya jellemét, igazságszolgáltatását ismerte, és abban nyugodott meg lassanként, ahogy olvassuk, lassanként eltűnt a szívéből az érzés, hogy az Atya elhagyta őt, hit által győzött. Csak így mondhatta ki Jézus azt, hogy elvégeztetett és beteljesedett. És ami különleges, ahogy olvassuk, hogy mi történt, ugye sötétség borította be a keresztet mindvégig, a sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető, tiszta, a trombita hangjához hasonló hangon, amely úgy tűnt, hogy az egész teremtett világ mindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel, elvégeztetett. János evangélium a 10. fejezet 30. verse. Majd Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Lukács evangéliuma. Fényesség vette körül a keresztet, és az üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fejét a mellére, és meghalt. Mennyire szemléletes, milyen hálásak lehetünk ennek a leírásnak, hogy a sötét homály mindaddig ott volt a kereszten, amíg Jézus szenvedését, testi-lelki szenvedését takarta, és amikor Jézus meg tudta vívni az ő küzdelmét, és bízni tudott az Atya szeretetében, hitáltal megnyugodott benne, akkor kimondta a győztes kiáltást, elvégeztetett, beteljesedett, és ekkor a sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, érthető, tiszta, trombita hangjához hasonló hangon, amely úgy tűnt, hogy az egész teremtett világ mindenségen elhangzott, áthangzott, Jézus felkiáltott, elvégeztetett. Fényesség vette körül a keresztet, az üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta a fejét a mellére, és meghalt. Még egy mozzanatot szeretnék kiemelni. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez mit jelentett? Ez ugyanaz, mint amikor egy hívő ember befejezi az életét, és azt mondom, hogy Istenem, érzem, hogy közeledik a halálom, te rád bízom magamat, hiszek abban, hogy majd fel fogsz engem támasztani az utolsó napon, vagy mi volt még ebben? Csak ennyi volt, hogy az atyára bízta magát? Jézus meghalhatott? Elvehették az életét?
Ő tette le magától.
Igen, Jézus nem csak ember volt, Isten is. Az ő életét, ő Isten volt, valóságos Isten és valóságos ember. Az Isten halhatatlan. Tehát az életét nem vehették el, ha csak le nem tette ő. És ezt olvassuk János evangéliumában, a 10. fejezetben, amikor a jó pásztorról beszélt Jézus, János evangélium a 10. fejezet, 17.-18. verse. Jézus mondta, én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Mennyire egybecseng, hogy a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, van hatalmam letenni azt. Tehát Jézus letette az isteni életét, és így halhatott meg. És döbbenetes testvérek abba belegondolni, nem tudom, belegondoltunk-e, hogy az Isten nem létezett pénteken 3 órától vasárnap hajnalig. A fiú Isten nem létezett, mert letette az istenségét, hogy meghalhasson a mi bűneinkért, emberként, letette, és nem létezett. Úgy megmelengette a szívemet, hogy milyen szomorúak vagyunk, hogyha meg kell halni szeretteinknek, vagy nekünk, és úgy megérintett az a gondolat, hogy Jézus is megízlelte a halált. Ugye ő az első zsenge, megízlelte a halált, ő is nyugodott. Egyébként teljesen mindegy, hogy most másfél napig, 2 napig nyugszunk a sírba, vagy több ezer évig, a halott nem érzékeli az időt. Tehát gyakorlatilag ma még ebben is Jézus előttünk járt, megízlelte a halált, életét halálra adta, mindenben tényleg példakép volt számunkra Jézus. Én szívből kívánom, hogy gondolkodjunk el egyénileg is, elmélkedjünk a bibliai igéken, Jézus élete idézetein is, ami még inkább kibontja előttünk a történeteket. Sokan úgy gondolják, hogy megbeszélték az atya és a fiú, hogy mi történik, és nem gondolnak bele, hogy milyen valóságos lelki és fizikai küzdelmet jelentett, hogy Jézus meg tudja hozni ott a kereszten az utolsó órában is az áldozatát. Ez nem színjáték volt. Azt az iszonyatos szenvedést, amit fel se tudunk fogni, lelki és fizikai szenvedést, az atya el kellett, hogy takarja. Mert olyan szenvedés volt, olyan rút volt Jézus valószínű, és olyan nagy volt a szenvedése, hogy elrejtette kegyelmesen Isten kegyelmes az emberhez, és megemlékezett arról, hogy emberfia lett az ő fia. És tényleg nem hagyta el az atya és az angyolok sem, csak Jézus ebből semmit nem érzékelt. És Jézus ezt értünk tette. Van még egy megrázó mondat szintén Jézus életéből, amit kiírtam. Megtört szíve okozta Jézus halálát. Szívét a lelki kínszenvedés törte össze. A világ bűne volt az, ami Krisztust megölte. Hát gondolkodjunk el mi is, hogy ne legyünk könnyelműek, egyetlen egy bűnünk, emberi gyengeségünk megléte esetén sem, mert a világ bűne az én bűnöm. Az én bűnöm okozta, ölte meg Krisztust, de Krisztus örömmel vállalta a halált. Hogyha én erre rádöbbenek, hogy milyen gyilkos a bűn, és én el akarok szakadni, akkor az ő helyettes áldozata betakarja, elfedezze az én bűneimet, és hogyha én engedelmes vagyok utána az Istennek, és összeköttetésben vagyok a Szentlélekkel, akkor győzelemre tud segíteni bennünket is, úgy, ahogy ő tökéletes életet élt. És még egyetlen egy mondat, ami nagyon megérintett engem Jézus életéből 662. oldalon. A halál tusa hosszú óráin át bámult Krisztusra a gúnyolódó sokaság. Most Isten köpönyege irgalmasan eltakarta Krisztust nézői elől. Szívből kívánom, hogy ti is gondolkodjatok el ezen, amit Jézus mondott, amit átélt a kereszten értünk, hiszen ott is még leszállhatott volna a keresztről, de akkor tényleg, ami minden törekvésünk hiába való lenne, nem tudjuk meg nem történni tenni bűneinket. Én szívből kívánom, hogy érintse meg mindnyájunk, nem csak értelmét, hanem egész belsőjét, és adjon erőt, hogy minden nap úgy induljunk egy napra, hogy én nem nyugszom bele a bűneimbe, a hibáimba, hogy én hadat üzenek minden rossz jellemvonásomnak, és én győzni akarok, amint Jézus győzött. Szívből kívánom, hogy ez mindannyiunknak erőt tudjon adni, és győztesek lehessünk, és nagy öröme lehessen majd Jézusnak, hogyha fiaiként fogadhat az ő országába. Amen.